hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az egészségkód első felében a kialakult gazdasági környezet családok lelki egészségére gyakorolt hatásairól lesz szó. Kiderül, hogy a feszült és olykor kilátástalan helyzet mennyiben befolyásolja a jövőképet. Sonko Zsuzsanna pár és családterapeuta válaszol. Aki kérdez, Marosi Viktor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A vendégem itt a vonalban Sonkos Zsuzsa pár és családterapeuta, a témánk pedig az lesz, hogy a kialakult gazdasági környezet mennyiben hat a családok hétköznapjaira. Szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Köszi, hogy itt vagy! A téma adott, nyilván egyébként ez sose lehet eleget beszélni, így a családi konfliktusok azok mindig adottak voltak, valószínűleg adottak is lesznek, szóval ezek, meg ezekre valahol szükség is van. Most mégis azért kialakult egy új fajta gazdasági helyzet, ami a családokra is valamilyen formán kihat, és azt szeretném első körben megtudni, hogy ez most ebben a sok helyzetben, mert azért most ez még nem olyan régóta tart, egyrészt az infláció, másrészt a megnövekedett rezsi költségek, tehát hogy ez így minden annyira egyszerre jött, hogy nem tudom, hogy egyáltalán ki lehet-e tapogatni azt, hogy ki lehet-e tapintani azt, ami most így a családokkal történik.
Akkor kezdeném onnan, hogy a meglévő párok, családok, akik járnak hozzám, érezhető volt azért augusztus végén, szeptemberben, hogy valahogy mindenki elcsendesedett, később kezdtek időpontot kérni, vagy sokkal ritkábban jöttek a párok és a családok, és pont azért, mert ahogy említetted, ilyen sok hatásként ért ez is bennünket, és én azt gondolom, hogy picit így visszanyúlva, hogy így az elmúlt 2-3 év, ez tele van sok hatásokkal, kezdve a Covid-tól, a home office-ig, az otthon való munka, a világban történő helyzetek, és most ugye ez a gazdasági helyzet plusz a rezsi, ami nagyon érint mindenkit. És hogy a meglévő pároknál lehetett érezni leginkább, hogy mennyire sok hatásként éri őket, mert hirtelen nem tudták, hogy hogyan tovább, mi az, ami vár rájuk. Uh-huh. És egy olyan szorongás és a jövőtől való félelem kezdett el kulminálódni náluk, hogy egyszerűen nem tudták a hétköznapokat rendesen menedzselni, hiszen folyamatosan a jövőt próbálták kontrollálni. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy mi fog várni ránk, hogy a meglévő eszközeinket alkalmazzuk ilyenkor, vagy ha nincsenek eszközeink, akkor egy újat alakítsunk ki, és mivel kicsúszott a kontroll a kezünkből, ezért mindenki mérhetetlenül elkezdett szorongani.
Egy gyors kérdés ugyanide. Arról beszélünk, hogy a kontroll kicsúszott, és hogy a jövőjét próbálja meg mindenki igazgatni, ahelyett, hogy a jelenben lenne. Ugye köztudott, hogy Magyarországon azért elég ritka az, hogy valakinek megtakarításai legyenek. Ez is közrejátszik, vagy egyáltalán egy másik társadalomban, ahol az emberek figyelnek arra, hogy félre is tudnak tenni, és mondjuk meg is van a pénzügyi kultúrájuk is hozzá, hogy félretesznek, hogy ott ez kicsit ez a sok hatás elnyúlik, vagy hogy nem rögtön kezdenek el a jövővel foglalkozni?
Tehát, ha a családoknak nincsen megtakarításuk, az növeli a pánik érzést, hiszen nem lesz hova nyúlniuk, külső anyagi források, nincs meg az anyagi biztonság sajnos a magyar családok életében, vagy azért, mert eddig nem figyeltek rá, és nem fókuszáltak erre, vagy mert ilyen a kultúránk, hogy nem figyeltünk rá, de nagyon befolyásolja a sok hatásnak, meg a pániknak a mértékét, hogy van-e olyan hátsó bázis, akár megtakarítás, akár másfajta lehetőségük, hogy pénzhez, vagy bármilyen más jövedelemhez jussanak, ami segít nekik abban, hogy most azt érezzék, hogy stabilizálódnak ők maguk, hogyha bármi jön, bármilyen számla érkezik, bármennyire az infláció még jobban emelkedik, és még jobban elhúzódik, akkor is legyen hova nyúlniuk, hiszen azért a magyar családok nagyon hónapról hónapra élnek. Megtanulták valahogyan beosztani a pénzüket, meg volt a saját működésmódjuk, hogy mit vásárolnak meg, és milyen termékeket, és azért most a boltokban lehet látni, hogy a családok nem úgy viselkednek, vagy a vásárlók nem úgy viselkednek, ahogy. Tehát, hogy nagyon sokszor a polc, felső polcokat néztük, és bizonyos márkákat vásároltunk, ami bevált, vagy megszerettük valami oknál fogva, most pedig valahogy sokkal inkább lejjebb nézzük a számokat, és egy másfajta minőségű akár termékeket veszünk, mert az emberek nagyon elkezdtek számolni, de ez rengeteg lemondással jár, és amikor külső hatások miatt kell lemondanunk dolgokról, nem egy belső döntés miatt, akkor ez
megalázó, megerősíti, nem?
Ezt az érzést.
Tehát, hogy a megalázottság érzése ugyanúgy benne van, nem?
Igen, mert hogy nem én döntök úgy, hogy váltok, hogy változtatok a vásárlási szokásaimon, hogy lemondok dolgokról, kevesebbszer járok moziba, vagy színházba, vagy elutazok valahova a gyerekeimmel, hanem egy külső hatás miatt kell megváltoztatnom, és innentől kezdve nem érezzük a sajátunknak, hanem egy belső nyomás, vagy egy kívülről jövő nyomásnak érezzük, de ez egy folyamatos belső nyomást is eredményez, mert pont itt csúszik ki a kontroll a kezünkből, hogy nem én kontrollálom, hogy mi az, amit megtehetek, és mi az, amit nem.
Most említett azt, hogy elutazom-e a gyerekekkel, vagy nem. Erről eszembe jut hirtelen, hogy amikor az utazás tervezi egy család, akkor az egy lelki tartalékot képez. Ez a lelki tartalék, hogyha nem áll rendelkezésre, tehát nem tudunk tervezni így, akkor mi tud helyébe jönni? Mivel tudjuk pótolni az ilyen lelki tartalékot?
Meg kell keresni szerintem a pároknak, azokat meg a családoknak, azokat a lelki tartalékokat, hogyha nem egy drága utazással, vagy egy többnapos utazással, vagy egy wellness hétvégével próbálnak megtöltekezni, hogy mi az, amit ők most ebben a helyzetben meg tudnak teremteni. Ugyanúgy, mint a Covid-nál, ahogy be voltunk zárva, mégis nagyon sokat tudott adni az, ha elmentünk kirándulni, vagy olyan programokat csináltunk, akár otthon, szalonnasütés, közös süteménysütés, amiben mégis kapcsolódunk egymáshoz, és a pároknak is, és a családoknak is ezt kell tenni, hogy megnézni azt, hogy a lelki tartalékok hogyan pótolhatóak, vagy mi az, amit minden nap tudnak csepegtetni egymás felé. Például egy párnál nagyon fontos az, hogy mik azok a közös élmények, közös értékek, amiket a mi párkapcsolatunkban felhalmoztunk, és akkor nem az anyagi dolgokat halmozzuk fel, hanem a lelki tartalékokat halmoztuk fel, ahova vissza tudunk nyúlni, hogy bizonyos krízis helyzeteket hogyan tudtunk megoldani, milyen közös élményeink voltak, és mit adott az a mi kapcsolatunknak. Vagy például arról beszélgetni, hogy mi céljaink, hogyha módosulnak is a közös céljaink, de akkor is legyenek apró pici közös célok. Pároknál nagyon sokszor, amikor ez a nagyon erős szorongás lépett föl, akkor azt adtam házi feladatnak, mert párterápián legtöbbször, meg családterápián házi feladatokat adunk, hogy minden nap mondják el egymásnak a családtagok, a gyerekeket is bevonva, hogy azt köszönöm neked ma, a mai nap, hogy... És felsorolunk egy-két dolgot, hogy odafigyeltél rám, hogy segítettél elpakolni, vagy magadtól összehajtogattad a ruhát, vagy a párunknak köszönöm neked azt, hogy figyeltél és elmentél bevásárolni, vagy miért vagyok hálás ma neked. És ez egy nagyon... apróságnak tűnő feladat, de hatalmas értéke van, és pont ettől fogunk lelkileg töltekezni, és lesznek tartalékaink, hogy amikor azt érezzük, hogy ismét valamilyen hírt olvasva, hallva a szorongásunk megint növekszik, akkor ezek azok a tartalékok, amikor így kapcsolódunk a párunkhoz, kapcsolódunk a gyerekeinkhez, a szeretteinkhez, mert ezek azok az értékek, amik ilyen nehéz helyzetben bennünket tovább tudnak segíteni.
Ugyanide a hála kifejezése, az most valamire azt mondtad, hogy ezek apróságok, de igazából ez nagyon nem apróság. Az viszont érdekel, hogy miért nem lehet ezeket rutinossá tenni, vagy miért vagyunk kevésbé képesek arra, hogy ezek rutinná váljanak, és ha már rutinná váltak, megyek tovább, ha már rutinná váltak, akkor el tud-e inflálódni az ilyen típusú hála kifejezés.
Nem építjük be sajnos a hétköznapjainkban, azért, mert nem így lettünk nevelve. A természetesen jól működő dolgok nem szoktuk megköszönni, vagy nem adunk fókuszt ennek. Mindig azt jelzük vissza a gyermekeinknek, vagy a párunknak, hogy mi az, amit nem csináltak meg, mi az, amit nem kaptam meg tőlük, és nem azt, hogy mi az, amit megkapunk, és figyelnek ránk. Mert természetesnek vesszük a jót. Az érzelmi kommunikáció, én azt gondolom, hogy nagyon gyenge lábakon áll a kapcsolatokban, és én mindig ezt próbálom megerősíteni, hiszen ez a legbiztosabb alap, amihez mindig vissza lehet nyúlni, és ha kifejezzük a hálánkat, a pozitív történéseket az életünkbe, a közös élményeket, a pozitív apró odafigyeléseket és figyelmességeket, akkor sokkal közelebb lesznek a párok, családtagok egymás felé, megélik az, hogy bízhatnak egymásban, támaszkodhatnak egymásra, elérhető a másik érzelmileg is. És hogyha elkezdik ezeket a feladatokat és gyakorlatokat a párok, mindig pozitív változás történik. Mindenki arról számol be, hogy annyira meghatotta őket, amiket hallottak a párjuktól vagy a gyermeküktől. Elindul egy pozitív változás, tart egy-két hétig, és utána elfelejtik folytatni a feladatot.
Na ez az. De és akkor hogy válik szokássá?
Úgy, hogy én általában szigorúan nem engedem, hogy abba hagyják ezeket a feladatokat. Úgy kell szokássá válni, hogy ha tudjuk, hogy nekünk valami jó, és jó esik, és megérint bennünket, akkor vissza kell hozzátérni. Az általában nem esik jól nekünk, amikor a hiányosságainkra figyelmeztetnek bennünket, azt úgy is tudjuk, mi magunk is, meg úgy is szól a párunk, vagy a gyermekünk, vagy mi szólunk a gyermekeinknek, de hogy pont azt kellene erősíteni, ami jól esik nekünk.
Ez tanulható?
Hát ha tudatosan odafigyelünk, hogy beépítsük a napjainkba, ugyanúgy, ahogy tudatosan figyelünk arra, hogy mikor kell tankolni, kenyeret kell vásárolni, ki kell mosni a ruhákat, akkor ennek is bele kell férnie, és hogyha én tudom, hogy számomra ez jó, és megemeli a kapcsolatomat, és csökkenti a szorongásomat, akkor azt gondolom, hogy figyelmet kell szentelni rá, és be kell építeni a hétköznapjainkba. Nem csak azt kell beépíteni, hogy köszönünk egymásnak, meg vacsorázunk, vagy lefektetjük a gyermekeket, hanem értéket adni a napnak. Én ezt azt szoktam mondani a családoknak, hogyha érzelmi értéket teremtünk a kapcsolatainkban, a szeretteinkkel kapcsolatban, akkor kevésbé fogunk a jövővel foglalkozni, hanem inkább, mert arra kevésbé van befolyásunk, hanem az adott pillanattal foglalkozunk, hogy most jó, most meg tudtuk csinálni, most lehet, hogy valamiről lemondtunk, és nem vettük meg, és nem utazunk el, de hogy az érzelmi kapcsolódás, az emberek, a szeretteink közötti kapcsolódás sokkal fontosabb, mint bármilyen anyagi jó lét, még akkor is, hogyha szűkösebben élünk.
Akkor visszatérve a konfliktusokhoz, amiket ugye most úgy indítottak ezt a beszélgetést, hogy a válság miatti konfliktusok, tehát azok a konfliktusok, amiket a kialakult gazdasági környezet táplál, hogy ezeket a konfliktusokat, amikor már kialakultak, és ugye azzal kezdted, ez nagyon érdekes volt, hogy rátok azonnal hatott, tehát a családterapeutára azonnal hatott, hogy elkezdtek eltűnni a családok, mert nem tudták, hogy hogyan fogják kimatekozni azt a havonta, nem tudom, 40-50-60 ezer forintot, amit mondjuk egy családterapeutának ki kell fizetni. És hogy itt például ti hogy látjátok, vagy te hogy látod ezeket, amikor már kialakult a konfliktus, akkor ezeket hogyan lehet gyorsan elkezdeni segíteni? Tehát hogyan lehet erre rögtön reagálni?
Hát a hatékony kommunikációval nem feltétlenül tudunk jól kommunikálni, mert egy ilyen nyertes-vesztes pozíciót állítunk mindig föl.
Mi az egóharc?
Igen, így is mondhatjuk, mert azt érezzük, hogy ha nem én döntök, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném, hanem úgy, mint ahogy a párom szeretné, akkor én vagyok a vesztes. És nem mérlegelem, nem helyezkedek bele a páromnak a szempontjaiba, vagy az érrendszerébe, hogy ő miért gondol valamit valahogyan, hanem csak a saját igazamat védem, és állok ki mellette, és ugyanúgy a párom is ezt fogja csinálni, és elkezdődik a konfliktus. Nem azt szerint kommunikálunk, hogy mind a ketten áthelyezkedünk a másiknak a gondolatvilágába, hogy mit szeretne mondani, miért szeretné azt a dolgot, megvenni, nem megvenni, dönteni bármilyen témában, hanem a saját igazunkhoz saját igazunkat próbáljuk megvédeni, és mindig azt kérem a családoktól, hogy amikor beszélgetnek, akkor, és meghallgatja a másik fél a párját, amikor akár hazamegyünk a munkahelyről, és mesélünk, mi történik, ugye bennünk van a segítségnyújtás, és hogy meg akarjuk oldani ezt a kérdést, akár egy munkahelyi konfliktust. Csak nem várjuk meg azt a kérdést, hogy amikor én panaszkodom valamiről, vagy kiöntöm a lelkemet és a szívemet, akkor a másik csak figyeljen és hallgasson meg, tartsa meg az én érzelmeimet, az én szomorúságomat, vagy a dühösségemet, és amikor én megkérdezem tőle, hogy te mit tennél a helyembe, akkor jó, hogyha pár megoldásokat hoz. Ha túl hamar megoldási javaslatokat hoz, akkor én, mint a mesélő, aki elmesélem a napomat, azt fogom megélni és érezni, hogy én nem csináltam elég jól, én nem találtam ki ilyen ötleteket, akkor én vagyok a gyengébb, a párom pedig az erős, akinek nagyon jó megoldásai vannak. Tehát leegyszerűsítve én mindig azt kérem, hogy kérjenek jogosítványt a párok ahhoz, hogy elmondhatom-e az ötleteimet és a megoldásaimat. És amikor ez megtörténik, és én azt mondom rá, hogy igen, akkor már nyitott ajtókat döngetnek, hiszen akkor már én is kíváncsi vagyok, hogy akkor a másik hogy látja az ő szemüvegén keresztül. Ez az egyik nagyon fontos. Tehát ilyenkor nagyon sokszor belép ez a kéretlen tanácsadás. Uh-huh. És jót akar mindenki, jót akar a párunk, hiszen segíteni akar, csak nem jó időben kezdi el mondani. A másik, amit nem tanultunk meg, és ez minden párterápiának, meg családterápiának az alapja, hogy az igényeinket és a szükségleteinket fejezzük ki. Sokszor mi magunk se tudjuk, hogy mit szeretnénk, mi lenne az álmunk, mi lenne a vágyunk, de akár hétköznapi példában, hogy jó lesne, hogyha a párom ideülne mellém és átölelne. És nem mondjuk ezt, hanem azt mondjuk, mert te mindig mással foglalkozol, mert te mindig a telefonodat nézed.
Leülsz a tévéhez és nézed a meccset.
Majdnem kimondtam, igen, hogy a meccset. Jó, vagy a Forma 1-et.
Igen, a Forma 1-et.
És ezek jó tevékenységek, akár közös is lehet, de hogy nem az igényeinket mondjuk ki, hogy mit szeretnék, arra lenne szükségem, arra vágyom, hogy ideülj, hogy beszélgess velem, hogy hozz egy forró teát, hanem a másikra kezdünk el mutogatni, hogy ő mit nem csinál, meg értem.
Uh-huh. Beszéltünk a hirtelen jött válság kezeléséről, illetve az ezáltal kialakult családi konfliktusokról, viszont arról még nem, hogy amikor egy családi konfliktus eszkalálódik, tehát mondjuk eltelik 1-2 év, és akár a Covid egyébként egy tök jó példa lehetett, hogy azért ott 2 éven keresztül akár összezárva családok vagy párok, hogy ott például hogyan lehet jól kezelni a konfliktust ennyi idő után. Tehát amikor az emberek megutálják egymást, vagy még akár az olyan emberek is azért az érezhető volt, hogy a válások száma is megugrott hirtelen a Covid után. Tehát, hogy akik addig szerették egymást, és jól érezték egymásra magukat, ingatod a fejed, jó, azt hitték, hogy szeretik egymást, de mondjuk tegyük fel, hogy szerették egymást, és jól el volt, tehát jól érezték magukat, jól éltek együtt. Náluk mi a helyzet? Tehát, hogy ott vissza lehet hozni a konfliktusoknak az eredetéhez, hogyha visszamegyünk, akkor újra lehet teremteni ezt a szeretetet, vagy azt a légkört?
Nagyon igazad van, hogy amikor ez a covidos helyzet volt, és a home office még mindig fenntartja, azt gondolom, nőtt a vállások száma, és tényleg szeretik.
Bocsánat, zárójel. A home office egyébként szerinted hozzájárul a vállások számának a megnövekedéséhez?
Hozzá, a mai napig. Én nagyon sokszor tanácsolom a pároknak, hogy valamelyik őjük menjen vissza dolgozni.
Vagy home, vagy office, igaz?
Igen, tehát hogyha mind a kettő